kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 12 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra készben vendégem Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit!
A mai beszélgetés során a javasolt témák, ugye már a pénteken Budapesten lezajlott Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának következtetései, valamint néhány bennünket érintő és hazai forró hír, forró eseménynek a megbeszélése, a Római Katolikus Gimnáziumnak a helyzete, illetve a fekete márciusi eseményeknek a kivizsgálásával kapcsolatosan elhangzott interpellációja a képviselő úrnak, és merem remélni, hogy marad annyi időnk, hogy a Magyar Polgári Párt élén bekövetkezett újabb tisztségek elfoglalásáról is szót ejtsünk. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasárhelyiradio.ro. Nos, tisztelt elnök úr, ugyebár ön, mint parlamenti képviselő, és amúgy is, mint pártelnök vett részt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán Budapesten pénteken, amelynek Orbán Viktor előző napi megbeszélése során is kiderült, Kelemen Hunorral folytatta ezt a megbeszélést, hogy a decemberi választások után az új felállású romániai magyar érdekképviseletnek a tagjai, vagy a bekövetkezett helyzet lesz a megbeszélések központi témája, amúgy, mint a romániai magyar kisebbségnek a helyzete. Milyen következtetésre jutottak a megbeszélések után?
Hát nem fogok újdonságot elárulni ezzel, és nem feltétlenül örömteli ír az, amit mondok. A következtetés az az volt, hogy a helyzet egyáltalán nem rózsás, de itt vagyunk ugye szintén egy aktuál politikai kérdésre, az Európai Unió 60. évfordulóját ünnepeltük szombaton, és látjuk, hogy milyen kihívások sújtják, milyen kihívások vannak szemben az Európai Unió is. Ezen belül a kelet-európai térség, ahogy tetszik a posztkommunista államok, és ezen belül mi magyarok, mi Kárpát-medencében élő magyarok külön mondjam, hogy sajátos problémákkal kell szembenézni, sajátos problémákkal kell megküzdeni. Ilyenkor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának ülése ugye remek alkalom, hogy ezeket a kérdéseket számba vegyük. Itt szerkesztő említette, hogy az új felállású romániai csapat, romániai képviselők, illetve szenátorok voltak jelen az ülésen, de természetesen, mint ahogy a fórum nevében is benne van, teljes Kárpát-medencét felé levő testületről van szó, ott voltak a felvidéki, kárpátaljai, délvidéki, horvátországi, sőt, szlovéniai barátaink is.
Elnézést kérek öntől, elnök úr, ne haragudjon, hogy közbeszólok és a gondolatmenetébe beletrafálok. Nagyon rossz a minősége a vonalnak. Ha megpróbálna esetleg egy olyan helyet választani, vagy arra figyelni, hogy a térerő maximális legyen, azt nem árultam el a hallgatóknak, hogy ugyebár ön Bukarestben van, mert hogy a törvényhozás az dolgozik teljes mértékben, úgyhogy csak mobiltelefonon sikerült elérnünk, de nagyon-nagyon rossz a minőség, úgyhogy ha megkérhetném szépen egy picit, úgy próbáljon beállni, hogy maximális legyen a térerő. Köszönöm a megértését.
Én ellenőrzöm, a telefonom azt mutatja, hogy
sokkal
térerő
jobb.
Rendben van.
Most már sokkal jobb. Így.
Köszönöm szépen, nem tudom, esetleg, ha valami nem volt érthető, akkor szívesen megismétlem, ha nem, akkor
innen folytatom
a gondolatmenetet ott, ahol félbeszakadt. Ugye a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma remek alkalom, hogy közös dolgainkat mi kárpát-medencei magyarok számba vegyük, és felvidéki, kárpátaljai, délvidéki horvátországi, sőt, nyíravidéki barátaink is, képviselőtársaink is jelen voltak ezen az ülésen, úgy, ahogy a magyar parlamenti pártoknak, a magyar parlamentben frakcióval rendelkező pártoknak a képviselői is, és néhány éve én már a diaszpóra képviselői is meghívást kapnak erre az ülésre, úgy, ahogy a magyar állandó értekezletet megelőzően ülésezni szokott a diaszpóra tanács, úgyhogy egy ünnep is ez egyben, ugye azon kívül, hogy munkaülés a KNPF plenáris ülése. Tudni kell még azt a hallgatóknak, hogy a plenáris üléseket ugye megelőzi a Kárpát-medencei Magyar Képviselő Fórumának különböző szaktestületi munkacsoportjainak a ülése. Így ugye korábban október-november folyamán még az előző évben üléseztek ezek a munkacsoportok, a szakpolitikai munkacsoport, a társadalmi szervezetekért felelős munkacsoport, a szorvány diaszpora munkacsoportja, és mind-mind egy-egy kiemelt témával már ezen szakcsoportokon belül, vagy munkacsoportokon belül is elkészültek a jelentések. Tulajdonképpen most erre kerültek terítékre a pénteki megbeszélésen. Nagy öröm számunkra, ugye, hogy hát a levezető elnök úr, a házigazdánk, Kövér László házelnök úr mellett, aki egy általános ismertető, és a magyar politika kihívásait ismertette, illetve a következő időszakra egyfajta cselekvési tervet határozott meg, vagy mutatott be, mint egy vitaindítóként. Tehát rajta kívül nagy öröm számunkra, hogy az ülést megtisztelte jelenlétével Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter, külgazdasági és külügyminiszter, és ezen kívül természetesen, hogy a nemzetpolitikával foglalkozó politikusok, így szintén kormány szinten a nemzetpolitikai államtitkárságot vezető Potápi Árpád János államtitkár úr is jelen volt az ülésen. Ugyanakkor autonómia kérdésekben meghallgattuk Szili Katalin miniszterelnöki megbízott beszámolóját. Tehát összességében egy tartalmas megbeszélésen vagyunk túl.
Ön is felszólalt természetesen, mint résztvevője ennek a jelentős fórumnak, és itt kiemelnék két gondolatát. Ugyebár rámutatott arra, és végső soron idehaza ez már egyre forróbb téma, hogy jövőre milyen év elé nézünk itt Romániában, és hangsúlyozta azt, hogy a december 1-i gyulafehérvári nyilatkozatba foglaltakat feltétlenül minél hangsúlyosabban érvényre kell juttatni. Másrészt pedig kifejtette azon óhaját amúgy az erdélyi magyar közösségnek is, mint az egész magyar nemzet részének, hogy akkor lehet beszélni nemzeti szabadságról, hogyha érvényt szerzünk a kulturális autonómiának és a Székelyföld területi autonómiájának egyaránt. Ezek nagyon fontos gondolatok. És miképpen látja ön ennek megvalósíthatóságát jelen pillanatban, ugyebár a 2018-as esztendő köphöz közeledvén, illetve hát most már belülről is látván a román törvényhozásnak a viszonyait?
Hát gyakorlatilag, aki a közéletet követi, a napi eseményeket, napi híradásokat, televíziót, rádiót hallgat, újságot olvas, ugye, országos román napilapokra gondolok, ugye az egyértelműen szembesül azzal, hogy Romániában egy felfokozott hangulat előzi meg a 1918. december 1-i évfordulónak a 100 éves megünneplését, tehát 2018-ra készülnek, mint egy jubileumi évre, nem csak a december 1-ére, ugye tulajdonképpen ezt az egész esztendőt a román politikum jubileum jegyében szeretné megtartani, megünnepelni, és csak egy személyes megjegyzést a szabad tennem, nagyon is félő, ugye, hogyha látványos politikai eredmények, látványos gazdasági előrelépés nem történik, hogyha a kormány nem tud felmutatni valós eredményeket, akkor bizony-bizony benne van a levegőbe, tarthatunk tőle, hogy ezekre a szimbolikus gesztusokra fog áthelyeződni a hangsúly, és akkor ez mi szempontunkból pedig egyértelműen azt jelenti, hogy erre nagyon fel kell készülnünk. Egyébként a Magyar Polgári Párt ugye érek óta, ha szabad így fogalmaznom, mondja ezt, mondjuk már 3-4 éve egyre hangosabban, hogy oda kell figyelni, közeleg a 100 éves centenárium, és ugye december 1-e évről évre eljön, és évről évre azzal szembesülünk, hogy ismét ugye eltelt egy esztendő, és ismét távolabb vagyunk, ahogy tetszik időben, annak az ígéretnek a megvalósításától. Úgyhogy én szerintem ezt mindenképpen ki kell használni nekünk is, és nyilvánvalóvá kell tenni úgy a hazai politikai szintére, mint miért ne nemzetközi porondon, hogy a 1918-as Gyulafehérvári nyilatkozatban a román közösség komoly ígéreteket tett a magyar közösség számára, és ezek az ígéretek a mai napig ugye ígéretek maradtak, ezekből igazából nem valósult meg semmi, és akkor, ha szabad idéznem azt a mondatot, ugye ott a harmadik bekezdésnél, ami arról szól, hogy teljes nemzeti szabadság és teljes jogegyenlőség, ugye ezt ragozhatjuk tovább a választott tisztségviselőkig, egészen az ország kormányzásában való részvételig, amire tételesen kitér a gyulafehérvári nyilatkozat, ugye, de ott egyértelműen benne van az, amit a 21. század nyelvére lefordítva önrendelkezést, autonómiát jelent a közösség számára. És ezért tartottam fontosnak ezen a fórumon is erre felhívni a figyelmet. Ugye nemzetállamok Európája az az Európa, amiben ma mindenki keresi, de 27 tagállam keresi a helyét. Utaltam már itt a mai beszélgetés elején a 60 éves évfordulóra. Látni kell azt, hogy az európai politikus sok minden erőfeszítése ellenére ugye azért a nemzetállamok szintjén jelentkező problémákat megpróbálják az országok saját maguk kezelni, és mindenki azért próbálja pozícionálni magát, vagy mindenki úgy próbál részt venni ebben az Európai Unióban, hogy azért identitására nagyon is odafigyel, nagyon kényes az identitására. Hát nekünk ugye, akik kisebbségi sorba sodródtunk, erre még fokozottabban oda kell figyelnünk, és mindannyiszor elmondjuk, hogy mi a mi elképzelésünk a nemzetállammal kapcsolatosan, vagy a nemzetállam koncepciójával kapcsolatosan. Ugye a nemzetállam az azt jelenti, hogy egy adott földrajzi területen élő állampolgároknak a közössége, és akkor ezen belül ugye tudjuk artikulálni és tudjuk megjeleníteni a magyar közösségnek a célkitűzését, és ezen belül kell nekünk érvényesíteni a magyar közösségnek a jogait. Úgyhogy én ilyen kontextusban beszéltem erről a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán, és ugye teljes jogegyenlőségnél maradva, és annál a, hát mint egy mozgalomnál, ha szabad így fogalmaznom, amit 3-4 évvel ezelőtt a Magyar Polgári Párt elindított, de ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülő új román alkotmányban egyértelművé kell tenni azt, hogy a magyar közösség az államalkotó tényező, és be kell emelni az alaptörvény szintjére az 1918. december 1. nyilatkozatban foglaltakat. Ez egy olyan alkotmányos kapaszkodót, alaptörvénybeli kapaszkodót jelent majd számunkra, ami akár az önrendelkezés elérésében, tehát a különböző autonómia formák, kulturális autonómia, Székelyföld esetében a területi autonómia kivívása terén egy komoly kapaszkodó lehet. Ezekről beszéltem, de ezen kívül nagyon fontosnak tartottam egyébként a demográfiai kérdésekre, a negatív mutatókra is felhívni a figyelmet, hiszen látjuk azt, hogy évről évre fogy a Kárpát-medencei magyarság, és sokkal, ha szabad így mondanom, hatványozottabban érvényes ez a fogyás a Magyarország jelenlegi határain kívül élő közösségek esetében, így Erdély esetében is, és csak egy kis zárójel, ugye, a románia esetében nézzük ezt a fogyást, akkor azt látjuk, hogy viszonylagos stabilitás a Székelyföldön tapasztalható, de az interetnikus környezetben, illetve a szorványban élő testvéreink esetében bizony-bizony aggasztó méreteket ölt ez a fogyás, és akkor innen adódik, vagy innen logikusan lehet továbbvinni a fonalat ugye az oktatás fontosságára, az anyanyelvi oktatás ugye egyik legfontosabb garancia, hogy kultúránkat, nyelvünket, identitásunkat meg tudjuk őrizni, és akkor már is ott vagyunk annál a kérdésnél, amit szerkesztő úr ugye szintén itt kiemelt az általam elmondottak közül, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Iskolának a kérdése. Fontosnak tartom, hogy ezek gyakorlatilag az eddig elmondottak mind-mind tételesen be tudtak kerülni a KNPF záró nyilatkozatába, mint ahogy nagyon fontos az is, hogy a KNPF üdvözölte, hogy a Kárpát-medence szintjén tapasztalható összefogást, hogy ezeknek az összefogásoknak a különböző országokban mindenütt pozitív eredménye volt, ugye és Erdély tekintetében egyértelmű, hogy a 2016-os esztendő, amely két választással is járt itt mifelénk, meghozta a remélt eredményeket, ugye szándékosan fogalmaztam így, a várt eredményeket is mondhattam volna, de nagy-nagy öröm számunkra, ugye a választók visszaigazolták azt, hogy helyesen döntöttünk RMDSZ-es barátainkkal akkor, amikor az együttműködés mellett tettük le a voksunkat, és azt gondolom, hogy itt nem is az a legfontosabb, hogy ki hány mandátumot nyert pluszba, mert ez egy olyan szövetség lett, amelynek keretében mind az RMDSZ, mind a Magyar Polgári Párt gyarapítani tudta tisztségviselőinek számát, polgármesterének számát, parlamenti képviselőinek számát. Úgy tudta növelni az RMDSZ a parlamenti képviselőinek számát, hogy még Magyar Polgári Párt is időközben parlamenti pártá lépett elő. Ugye, tehát ez egyértelmű eredmény a két alakulat szemszögéből. Én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy a közösség tudott nyerni, az erdélyi magyarok tudtak nyerni, érezhető az a pozitív hangulat, ugye, ami egy picit visszaadta most az erdélyi magyaroknak az önbecsülését, az, hogy most arányos képviselettel vagyunk jelen a törvényhozás szintjén, egyfajta bizakodással tölti el a közösséget, és hát ugyanakkor ezt se hallgassuk el, jóval nagyobb felelősséget is tesz a mi vállunkra, hiszen ennek az elvárásnak meg kell felelnünk.
Ha már a Római Katolikus Teológiai Gimnázium helyzetéről ejtett szót, hát ez továbbra is borzolgatja idehaza Marosvásárhelyen a kedélyeket, és nem történik konkrét előrelépés ebben az ügyben. Ugye már ön szinte egy hónappal ezelőtt tájékoztatta az alsóházi kollégákat mindarról, ami a Római Katolikus Teológiai Gimnáziummal kapcsolatos itt Marosvásárhelyen, ezt egy napirend előtti felszólalásban tette meg. Azóta valamilyen reakció tapasztalt-e, vagy kapott valami hivatalos választ, illetve hát ígéreten kívül valami konkrétumot, mert hogy idestova van új főtanfelügyelő, aki elmenekül a szülők elől, és topog a dolognak az elintézése egy helyben. Tehát egyáltalán még lehet-e reménykedni abban, hogy megmenekül a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum?
Bízom benne, hogy igen. Én határozottan azt mondom, hogy igen. És nagy-nagy köszönettel tartozunk azoknak a bátor szülőknek, akik nap mint nap viszik ennek a harcnak, mert most már nyugodtan nevezhetem harcnak a dandárját. Ők, akik érintettek, és akik a legkitelesebben a közösség nevében erre a kérdésre fel tudják hívni a figyelmet, és nem hagyják magukat, nem sikerült őket megtörni. Elmondottam igen a politikai nyilatkozatomban, hogy tarthatatlan az a helyzet, ami Marosvásárhelyen van. Elmondtuk azt is, ugye, hogy megengedhetetlen az, hogy a korrupcióellenes ügyészség zaklatja a szülőket, hogy olyan kérdéseket tesz fel a szülőknek, hogy egyáltalán miért iratják ebbe az iskolába a gyerekeiket. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket minden egyes fórumon és minél nagyobb nyilvánosság előtt kell felvetni. Ezért tartottam fontosnak, hogy az alsóház plénumában, napirend előtti felszólalásban, mint a politikai nyilatkozatként hívjam fel erre a figyelmet. de ugye ezért nagyon fontos az is, hogy a KNPR záró nyilatkozatán rendszerkérdés belekerült. Ezért nagyon fontos, hogy most már a világ több pontján indítanak el mozgalmakat, írnak tiltakozó leveleket Kanadától különböző európai országokig. Ezért nagyon fontos, hogy az egyház és a római katolikus státus egyértelműen kiálljon ebben a kérdésben, hiszen ezek a szülők és a marosvásárhelyi magyar közösség, nem csak a római katolikusok, a marosvásárhelyi magyar közösség egyértelműen bebizonyította, hogy ragaszkodik ehhez az iskolához. Utalhatok ugye a tavaly novemberi tüntetésre is, amikor egyik napra a másikra több ezren vonultak ki Marosvásárhely utcáira. És rossz ómen utcára vonulásról beszélni esetleg különösen március hónapban Marosvásárhelyen, ugyanikor tehát a márciusra is emlékeztünk néhány nappal ezelőtt, és tudjuk, hogy mi vezetett oda. Én azt gondolom, hogy nem szabad visszaélni a közösségnek a pürőképességével és a türelmével. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ennek a kérdésnek minél előbb pont kerülne a végére, úgy kerülne pont, hogy megnyugtatóan megoldjuk ezt a helyzetet. És igen, volt egy politikai nyilatkozat, következik egy interpelláció, ugye, amelyet az oktatási miniszterhez fogok címezni, még akkor is, ugye, mert itt a kérdésben nem akarom megkerülni azt a részét, hogy mi az, ami itt történik Bukarestben, vagy mi az, amiben konkrétan próbálunk lépéseket tenni. Ugye a minisztérium is akárcsak a tanfelügyelőség hárít, és látni kell azt, hogy nem feltétlenül a minisztérium tér felén pattog most a labda. Sajnos tényleg helyben nem akadnak olyan emberek, akik vállalnák a felelősséget, és ebben a kérdésben határozottan lépni tudnának, mert hogy egyértelműen nekik kell lépniük. Most az a kérdés, hogy a minisztérium hogyan tudja ezt a kérdést kezelni, mert azért nem árt arról is beszélni, hogy ugye azáltal, hogy Marosvásárhelyen az iskola hálózatnak az elfogadását kérdőjelezték meg, tulajdonképpen nem csak a római katolikus iskolának nincs jelen pillanatban Marosvásárhelyen iskolahálózata, hanem egész városnak nincs iskolahálózata, az egész városnak. Romániában az egyedüli város, az oktatási bizottság tagjaként napról napra kapom a jelentéseket, ugye, hogy hol tart a beiratkozási folyamat, hol, milyen szinten, nulladik osztályban, cikluskezdő osztályokban hány tanuló iratkozott be. Ugye ez nagyon fontos a tervezés szempontjából, különböző stratégiák kidolgozása szempontjából, milyen osztályokat kell indítani, csak hogy éppen Marosvásárhelyről tulajdonképpen semmi hivatalos adat, mert hogyha a római katolikus iskola, aminek a bezárásáról nem született jogerős bírósági ítélet, és addig, ameddig nincs bírósági ítélet, addig az iskolát létezőnek kell kezelni. Hát annál is furcsán, ugye, hogyha 9. osztályban nem lehet iratkozni, de a 10. osztály létezik. Tehát miféle kettős mérce ez, amit a tanfelügyelőség ugye alkalmaz. És amikor a tanfelügyelőség kellene vállalja a felelősséget, és a tanfelügyelőség vezetőinek felhívjuk a figyelmét, a szülők, meg millió oktatással foglalkozó politikusok, meg tanárok, akik ezt a kérdést szívükön viselik, felhívjuk a figyelmet arra, hogy uram, bocsáig, nekik kellene lépniük, akkor ahelyett, hogy ezt a lépést megtennék, megfutamodnak nem csak a szülők elől, hanem a tisztség elől is, ugye, hát itt minden hónapra jut egy főtanfelügyelő Maros megyében. És ezért a helyzetért jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem a minisztérium a felelős, de a minisztériumnak fog kelleni valamilyen szinten, én azt gondolom, mégiscsak, hogy a kormánynak egy megyes székhelyen egy iskolázási tervet nem tud elfogadni egy önkormányzat, pontosabban Marosvásárhelyi önkormányzatnak ugye az oktatás foglalkozó szakbizottsága, vagy osztálya, bocsánat, ugye egyértelműen a helyzetet innen kell indítani, és innen kell összerakni, úgyhogy megnyugtató megoldás legyen. Egyébként szülőkkel és a iskola vezetőivel is tartjuk a kapcsolatot, meg hát a sajtóból értesülünk a hírekről. Itt most volt egy egyeztetés múlt héten, várjuk meg, hogy a következő napokban ennek mi lesz az eredménye. És még egyszer mondom, feladni nem szabad, mert itt egyértelmű, hogy vannak olyan erők, ki kell mondani, nyíltan, nyilvánosan el kell mondani. Vannak olyan erők, akik ellen érdekeltek abban, hogy ez az iskola Marosvásárhelyen működjön. És csak úgy tudjuk ezt ellen súlyozni, hogyha kitartunk az igazunk mellett, és kitartunk a jogos követelésünk.
Engedje meg, hogy annyit jegyezzek meg, hogy talán a minisztérium felelőssége az egész ügyben annyiban kérhető számon, hogy ilyen főtanfelügyelőt erősített meg, aki, mint mondám, korábban elfut a szülőkkel való szembesülés elől, és mindenféle
kibúrva. Tulajdonképpen az előző tanfelügyelő is elfutott, mert ő konkrétan
vele, nem találkozott, mondjuk a szülők, hogy
nem találkozott, csak igen, de mondom, az előző tanfelügyelő beadta a felmondását, és igazából a helyet, hogy kiadta volna azt a rendeletet, hogy iratkozni lehessen a római katolikus iskola cikluskezdő osztályaiban, mert hogy ebben a kérdésben, még egyszer mondom, nincs jogerős bírósági végzés, ugye ahelyett lemondott. Persze tárgyalt a szülőkkel, igen, hát ennyiből egy sokkal talán jobb volt, mint a jelenlegi főtanfelügyelő. Ezért mondottam, hogy persze a minisztériumban is próbáljuk a kérdést folyamatosan melegen tartani. Kíváncsian várom, hogyha egy írásba beadott interpellációt nyújtunk be a tanügyminisztériumhoz, akkor arra mi lesz a válasz.
Hát arra mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Engedjen meg egy kicsit jócskán éllel megfogalmazott hallgatói kérdést, amely önhöz szól. Péter írja SMS-ben. Tisztelt képviselő úr, ha az autonómia ügyét a szívén hordja, hol volt március 10-én? Tisztelettel, Péter.
Március 10-én Péternek válaszolom, hogy éppen Magyarországon, Budapesten voltam, és nem tudom, hogy el kellene nekem számolnom Péternek arról, hogy március 10-én kivel is milyen megbeszéléseket folytattunk. De egyébként csak Péter megnyugtatására mondom, hogy a Magyar Polgári Párt március 10-én jelen volt a Marosvásárhelyi megemlékezésen, és én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha az ilyen megmozdulásokon nem néhány száz ember lenne jelen, hanem több ezren, több tízezren, több százezren lennének jelen, mint ahogy történt ez ugye a nagy menetelés alkalmával is. És ez a kérdés, hogy idén Marosvásárhelyen miért voltak ilyen kevesen kint, talán számos más kérdést is felvet. Jó lenne ezeket is átgondolni, végig gondolni. Mi a magunk részéről egyébként, és a magam részéről minden egyes olyan megmozdulást támogattunk eddig is, és támogatni fogunk ezután is, amelyek az autonómia ügyét viszik előre.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 40 perckor a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a mai műsorban Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke. És akkor közelítsük a márciusi eseményeknek a sorában a dátum sorozatot. Ugyebár fontos eseményre eseménysorozatra emlékeztünk nem is olyan rég a marosvásárhelyi 1990-es fekete márciusi eseményekre. Ezzel kapcsolatosan ön írásban fordult Augustin Lázár főügyészhez azzal a kéréssel, hogy amint a bányászjárásoknak a kérdését, illetve hát az 1989. decemberi forradalom kivizsgálását újra nyitották a márciusi, fekete márciusi eseményeknek a felülvizsgálatát is tegyék lehetővé. Kapott-e egyáltalán valamilyen választ a főügyész úrtól? Van-e esély arra, hogy ennyi év után, amikor teljes mértékben hermetikusan titkosították a szomorú eseményekkel kapcsolatos iratcsomókat, hogy ezt újra felbontják, és kiszabadulhat-e a palackból a szellem azon eseményeknek a bolygatásával, mert eléggé egyértelmű az, hogy kik is álltak a hátterében.
Éppen egy szerkesztő fogalmazott, alapos gyanúperrel élünk, ugye, hogy kik álltak az események kirobbantása mögött, pontosabban kik voltak érdekeltek abban, hogy ezek az események ilyen fordulatot vegyenek Marosvásárhelyen. Ami ugye a írásban beadott kérésemet illeti, ez a múlt hét közepén történt meg. Várjuk ugye, hogy mi lesz ennek a fejleménye. Törvényes határidő ugye 30 napon belül kötelesek egy hivatalosan iktatott levélre válaszolni. De ami ennél fontosabb ugye, az, hogy erre az eseményre rávilágítsuk a figyelmet. És azért fontos előzménynek tartom azt, ugye, hogy beszélünk Romániában ma az 1989-es decemberi forradalom dossziéjának újranyitásáról. Maga Románia főügyésze beszélt arról, hogy meg kell vizsgálni a bányászjárás körülményeit és a bányászjárásért felelős emberek megtalálása ugye továbbra is egy olyan kérdés, ami nem évült el. És éppen azért, mert ahogy ön is fogalmazott, és ahogy én is megfogalmaztam a levelemben is, ugye eléggé komoly gyanú áll fenn, hogy a két esemény mögött ugyanazok a sötét erők állhattak. Ezért kértem, és arra kértem a főügyész urat, hogy hivatalából adódóan terjesszük ki a vizsgálatot a 90-es márciusi eseményekre is. Nem kell különösebb ellenőrzésbe kezdenünk, elég, hogyha azt látjuk, ugye, hogy a 90 márciusában a Marosvásárhelyen békésen demonstráló magyar közösségre botokkal felfegyverzett görgényvölgyiek támadtak. Két hónappal, igen, két-három hónappal később Bukarest utcáin pedig a békésen tüntető egyetemistákat szintén botokkal felfegyverzett, ezúttal zsilvölgyi bányászok támadták meg. És kevesebbet beszélünk, mert nem kapott akkora nyilvánosságot, de ez a szekuritátének egy bevett gyakorlata volt, hogy botokkal felfegyverzett munkásokat ide-oda mozgat, irányít. Krajovai munkásokat szállítottak 89. decemberében Temesvárra. Szerencsére, hogy az a szerelvény, amely a botokkal felfegyverzett krajovai munkásokat szállította, Temesvár egyik rendező pályaudvarán úgymond elakadt, pontosabban amíg ott vesztegelt a vonat, a munkásokat felvilágosították, hogy mi is történt Temesváron, így ez a vonat már nem jutott be szerencsére Temesvárra, de a módszer ugye, az nem egy kísértetésen hasonló, de a módszer az ugyanaz. Na most, hogyha 90-es bányászjárás eseményeit hivatalból vizsgálják, akkor tiszteltel arra kértem a főügyész urat, hogy ezt a vizsgálatot terjessze ki a marosvásárhelyi Fekete Március eseményeire is, és kíváncsian várom, hogy mi fog lépni erre Augustin Lázár.
Ezek szerint akkor semmi visszajelzést nem kapott a főügyészségtől, a főügyész úrtól a kezdeményezésre?
Múlt hét közepén, egészen pontosan szerdán iktattuk a beadványt, ma a hétfőn beszélgetünk, még nem kaptam választát.
Érkezett egy hölgytől, Éva Annától egy kicsit zavaros SMS, hát ha sikerül kibogoznunk, vagy hogyha lenne olyan kedves a tisztelt hallgató még pontosításokat írni a kérdéséhez, hát lássuk, hogy mire jutunk. Azt írja a kedves hallgató, hogy jó napot kívánok, ön szerint ezt az olcsó, semmire sem jó erőfitoktatást hogyan karakterizálja a politikusként a 21. században Európai Uniós tag várományosként Románia? Ön szerint merre tart, mit várhat? Én azt hiszem, hogy Európai Uniós tag várományosra, hát ezzel már túl vagyunk 10 éve, esetleg arra utalhat a tisztelt hallgató, hogy az Európai Unió úgymond elnökségének várományosa, mert a 2019 első felében Románia lesz az Európai Uniónak az elnök országa, vagy vezető országa, esetleg erre utalhat. Tud-e valamilyen válaszsal szolgálni, tisztelt képviselő úr, elnök úr?
Hát, ha pontosabb lenne a kérdés, akkor talán választ is egészen pontosat tudnánk rá adni, hanem akkor megpróbálunk általánosságban beszélni erről a kérdésről. Igen, tehát Románia gyakorlatilag itt a 21. században és Európai Uniós tagállamként majdnem azt mondtam, hogy sokszor, de inkább mondjam azt, hogy szinte mindig úgy viselkedik, mint hogyha nem lenne ennek a testületnek a tagja, vagy ennek a szövetségnek a tagja. Ugye azért magunk részéről is számtalanszor felhívtuk a figyelmet arra, hogy Romániában sorozatosan megsértik akár az emberi jogokat, sorozatosan megsértik, lábbal tiporják a kisebbségi jogokat. Beszéltünk arról, hogy Románia nem tartja be nemzetközi vállalt kötelezettségeit. Ugye akár legyen szó az emberi jogok chartája, nyelvi chartáról, legyen szó a kétoldalú vállalásokról. Ugye miért nem tudunk előrelépni a román-magyar kérdésben, mikor még a két ország által elfogadott két ország által elfogadott
alapszerződésre gondol?
Alapszerződés, igen, köszönöm szépen, a terminológia nem jutott eszembe. Alapszerződésben foglaltakat sem tartják be sok esetben, ugye is számos ponton sérül az alapszerződésben rögzített kérdések is számos alkalommal sérülnek. Úgyhogy ilyen kontextusban gondoltam, vagy hangzott el a kérdés, akkor azt gondolom, hogy igen, Románia nem úgy viselkedik, mint egy 21. századi Európai Uniós tagállam. Azt is elmondtuk egyébként, a mostani belpolitikai válság alkalmával sajnos többször volt alkalmunk erről beszélni, többször beszéltem jó magam is erről a kérdésről. Ugye Romániában nem akkor sérült a jogállamiság, amikor a sürgősségi kormány sokat vitatott, ugye, vagy hírhet 13-as sürgősségi kormányrendeletet elfogadta a Prindiani kabinet. Tudjuk, hogy évek óta sorozatosan sérül a jogállamiság Romániában. Sérül a jogállamiság Romániában akkor, amikor nem szolgáltatják vissza a közösségi javakat. Legyen szó a egyházi ingatlanokról, legyen szó a csíki magánjavakról. Sorozatosan sérül a jogállamiság akkor, amikor ártatlan vezetőket úgy hurcolnak meg, ugye, hogy az igazságszolgáltatás álcáját használják fel, és ez történik tulajdonképpen a Marosvásárhelyi iskola esetében is, látjuk, hogy korrupciós ügyet kreálnak belőle, holott maximum egy adminisztratív hiba történhetett, és ebből hogy jutunk el odáig, hogy korrupciós ügy legyen, és Románia miért alkalmazza ezeket a módszereket, ugye ezek jó kérdések, ezek sajnos, megmondom őszintén, én egy személyben kevés vagyok és kicsi vagyok, hogy válaszolni tudjak, de azt gondolom, hogy ha erről a szintről tudjuk feltenni ezeket a kérdéseket, akkor talán tudunk előre menni ebben az ügyben.
Külön köszönöm a tisztelt hölgynek, ezt felvetette, mert hogy megakadt nekem itt az agyamban egy kérdés. Ugyebár mióta beszélünk a 2018-as centenáriumi évfordulóknak az előkészítéséről, arról kevesebbet ejtettünk szót, amúgy így a belpolitikai események forgatagában, hogy 2019 első felében, első 6 hónapjában Románia lesz az Európai Unió elnöke, úgy mint állam. Tehát ez lehet, hogy azért meggondolásra készteti a felelősséget abban, hogy mennyire lesz úgymond esetleg kisebbségellenes, vagy túl nacionalista, túl fűtött nacionalista a megemlékezések sorozata, nem így látja?
Ez nekünk sohasem jó, amikor túl fűtött nacionalizmussal találjuk szemben magunkat. Azt is látni kell, hogy amikor a nemzetközi kontextus olyan volt, akkor tudtunk látványosabb eredményeket elérni. Ezért mondtuk magunk részéről többször is, és a Magyar Polgári Párt, úgymond ellenzéki párt, ezt sokszor felvetette, akár sokszor bíráltuk, még az RMD-t is ebben a kérdésben, ugye, hogy az önálló magyar külpolitikát, tehát a romániai magyar külpolitikát hatékonyabban kellene és hangosabban kellene képviselni. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben az utóbbi években jelentős változás következett be. és itt ezen a téren egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy generációváltással együtt egyfajta szemléletváltás is bekövetkezett. Látjuk azt, hogy egy ideális esetben összehangolt és közös nemzetközi fellépés, amikor Romániában élő magyaroknak több szervezete is összehangoltan képviseli ugyanazt a nemzetközi porondon, akkor az eredményeket tud hozni. Nagyon fontos az ugye, hogy a árnyékjelentések elkészültek, nagyon fontos az, hogy az amerikai közvélemény figyelmét sikerült rávilágítani bizonyos kérdésekre. Nagyon fontos az ugye, hogy most a topó közeleg ugye Kolozsváron tartjuk idén májusban a FUEN kongresszusát, tehát a közelgő kongresszus alkalmával, akkor hát említsek arról is néhány szót, hogy a Luxemburgi bíróságon a romániai magyar közösség, mondhatom így, hiszen a FUEN-nek a RMDSZ mellett, már a Magyar Polgári Párt is tagja, tehát a romániai magyar közösség által felvetett kérdés, amely megkapta a nemzetközi erőszervezetnek a támogatását, ma napirendre került, ugye itt a Minority Safe Pact-ről beszélek, és ha minden igaz, akkor ebben a kérdésben jó reményeink vannak arra, hogy beinduljon az európai szintű aláírásgyűjtés, hogy tényleg a kezdeményezés az Európai Bizottság asztalára kerülhessen. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, hogy nemzetközi szinten ezeket képviselni tudjuk, képviselni lehessen. És visszatérve ugye a Soros elnökségre, azért amikor Romániát szorították a nemzetközi határidőt, ugye az Európai Uniós csatlakozás, vagy korábban a NATO csatlakozás, ugye akkor mindig az a mi szempontunkból kedvező eredményeket tudott hozni.
Azt hiszem, hogy valamelyest válaszolt tisztelt Évának, aki aztán utána pontosított, hogy a brüsszeli helyzetre, tehát arra utalt, hogy a Brüsszelnek nem számítunk különösebben mi erdély magyarok, és hogy Románia a magyarság elleniségben meddig mehet el a törvényekben, nem tartásában, erőfitoktatásban. Erre válaszolt a tisztelt elnök úr. Igaz, hogy...
Igen, lehet látni, nagyon nehéz ugye sokszor a brüsszeli bürokraták fejében rendet rakni, aztán úgy fogalmaznom, ugye, az őshonos közösségek kérdését gyakran hajlamosak összekeverni ugye a migráns kérdéssel, és még egyszer utalnék akkor arra, hogy mennyire fontos az, hogy most a Minority Safe Pact esetében ugye a Luxemburgi bíróságon végül is kedvező döntést született ebben a kérdésben.
Nagyon kevés időnk maradt hátra, de mindenképpen arra is ki kell térnünk, hogy új vezetőségi struktúra, tisztségeket hozott létre a Magyar Polgári Párt, itt már a politikai tömörülésen belüli viszonyokra utalok, ugyebár új választmányi elnöke és új ügyvezető elnöke van a Magyar Polgári Pártnak, előbb itt Mezei János, korábbi gyergyószentmiklósi polgármester, utóbbi itt pedig, ha jól tudom, a Hargita megyei szervezet vezetője Salamon Zoltán törti be. Mennyiben segítik ők majd az ön munkáját?
Hát bízom benne, hogy hatékonyabb lesz a munka, és hatékony segítséget kapok az új tisztségviselőtől. Egyébként a Szatmár Németi kongresszusunkon éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy az új helyzetet, egy új struktúrát hozzunk létre. Nem új választmányi elnökünk van, amiben pontosítanék, hanem már van választmányi elnökünk. A korábbi struktúránban a választmány nem létezett. Nagyon fontos az, hogy most a kongresszus ugye és az elnökség között van egy olyan köztes testület, amely operatívabb, és egy kongresszust összehívni azt mindig nehézkes, és nem lehet minden egyes kérdésben a kongresszus véleményét kikérni, de a választmányban éppen azok a tagok kaptak szerepet, és a választmány tagjai az MTP-nek a legnagyobb választói legitimitással rendelkező tagjai lettek, ezért a megyei szervezetek elnökjei, illetve polgármestereink képviselik, vagy tagjai a választmánynak, és a választmány első ülésén Mezei Jánost, jelenleg Hargita megyei tanácsos, korábbi gyergyószentmiklósi polgármester, Mezei János alelnök urat választottuk meg a választmány elnökévé. Az ügyvezető elnöki szeretkör az korábban is létezett a Magyar Polgári Pártnál, de most Salamon Zoltán kollégám tölti be.
Köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt, sikeres munkát a továbbiakban, és újabb fejlemények megjelenése kapcsán engedje meg, hogy megkeressük újra. Tisztelt Bíró Zsolt, köszönöm ennek a beszélgetést.
Állunk elében, köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót kívánok a rádió hallgatóinak is.